Ha megkérdezik tőlünk, mennyire nehéz látni, valószínűleg elsőre rávágjuk, nem nagyon nehéz. Hiszen reggel tulajdonképpen egy kicsit nehezebb a személyeinket eltávolítani egymástól, mint rápillantani az órára és megállapítani, hogy már is elkéstünk. Miért kell ehhez olyan sok ész vagy tudás? Érdekes módon a modern tudomány bizonyos értelemben egyetért ezzel a leegyszerűsítő állásponttal, és ezzel szeretnék vitatkozni az előadásban. Demonstrálni fogom, hogy az emberi látás igenis nagyon intelligens, és hogy a dolgokat észre is tudjuk venni.
Azt javaslom, hogy jöjjön szokásos kitekintőnk az utca emberére. Mit gondolnak ők, hogyan működik a látás?
A látás az agy, a szem és az agykérekhez kötött. Tulajdonképpen ez egy szenzoros folyamat, amelyik, ha a memóriában vannak tapasztalatok, akkor a látást az megkönnyíti. Mert a felismerés az összefügg azzal, hogy a korábbi tapasztalatok az aktuális információkkal hogyan egyeztethető.
Ész? Fogalmam sincs.
Ha valamit jól szeretnék látni, az nagyon sok ész kell. Ha rosszul látjuk a dolgokat, akkor kevés is elég.
A látás az ész kell, az érzékelés.
Észre is kell venni a dolgokat, nem elég csak látni. És ahhoz kell inkább az ész.
Hát valamennyi ész biztos kell hozzá, mert végül is az agy mozgatja a látó idegeket.
Szerintem sok. Sokféle látás van.
Teljesen egy épp idegrendszer kell ahhoz, hogy lásson valaki. Legalábbis elég jó állapotú idegrendszer kell hozzá. Ahhoz, hogy értse, amit lát, ahhoz meg különösen jó intelligencia kell. Tehát a látás és a látottaknak a megértése az meg szerintem nem ugyanaz.
Rengeteg, hát ez egy agymunka lényegét.
Fogalmam sincsen. Biztos sok.
Ész? Szerintem nem kell, nem?
Látáshoz. Mit akarunk látni, az a kérdés.
Látáshoz. Hát mindenkinek annyi, amit látni akar.
Látáshoz. Ész?
Ész is semmi szerintem.
Ész nem kell.
Az előadás végén lesz exakt válaszunk. Erre valóban mérhető, hogy mennyi ész, mekkora agykapacitás szükséges a látáshoz?
Igen. Hát akkor kezdjük is talán azzal, hogy a tudomány milyen keretek között tárgyalja a látást. Az agyról, az agy megismerő működéséről, a látásról alkotott elképzeléseket mindig nagyon szigorúan meghatározzák az adott kor technikai vívmányai, metaforái. Neumann János első számítógépe óta tulajdonképpen a számítástechnikai komputációs metafora az uralkodó. Eszerint az agy nagyon hasonlatos egy számítógéphez. Ugyanúgy, mint a számítógép, tulajdonképpen sorba rendezett szekvenciális műveleteket hajt végre. Ezen műveletek közül, kérném szépen a következő ábrát, az első általában az adatgyűjtés vagy érzékelés. Ezt követi a feldolgozás, ami általában korlátozott kapacitású, hiszen nem tudunk egyszerre az egész adattömeggel megbirkózni, ezért általában figyelemhez is van erre szükség. A feldolgozást követi egy értelmes rendszerbe szervezett tárolás, ami általában visszakereshető emlékezeti kódolást jelent, majd csak ezután jön a felidézés, a gondolkodás, a cselekvés igényeinek megfelelő műveletek sora. Mindez szigorúan sorba rendezett módon történik, mint mondtam, tehát az adatfeldolgozás mindig alulról felfelé történik. Az első lépés az adatgyűjtés után következhet csak a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás. Ebben a modellben tehát a szekvencialitás a lényeg, az alulról felfelé való feldolgozás. Most tegyük fel, hogy elfogadjuk az információfeldolgozási paradigma ezen egyszerű változatát, és belegondolunk abba, hogy a négy művelet mennyire lehet munkaigényes. Hogyha ebbe sikerült belegondolnunk.
Kérdezzük meg a közönséget
akár. Kérdezzük meg a közönséget.
Önök mit gondolnak, hogy az érzékelés az agykéregnek hány százalékát használjuk? A kérdés pontosan így szól. Ha az információfeldolgozási paradigmát vesszük alapul, mit tippelnek, agykérgünk hány százaléka végzi az adatgyűjtést? Egyes válasz 2-3%, kettes válasz 10-15%, hármas válasz 20-30%, négyes válasz nagyjából a fele, tehát 50%, avagy ötös válasz több mint 70%. Még van 10 másodpercük a tippelésre. Kérem szépen, hogy az önök által helyesnek vélt válasznak a számát üssék be, és akkor nézzük. Az eredmény a legtöbben 26%, a hármast jelölte be, vagyis 20-30%-át használjuk az agykéregnek ehhez.
Igen, ez tulajdonképpen egy nagyon informált választ is jelent, de a megfejtéshez akkor nézzük sorban, hogy a különböző érzékleti modalitásoknak szentelt területek hogyan is alakulnak az emberi agyon belül. Kérném a következő ábrát, ami megmutatja, hogy a szaglás és ízlelés két legősibb érzékelési funkciónk egyenként tulajdonképpen 1-2%-ot, a testérzékelés, ami magában foglal több mindent, így a tapintást, a fájdalom, hőérzékelést, az izmok állapotának folyamatos érzékelését is 9-10%-ot, a hallókéreg, legalábbis a fülünkön keresztül beérkező információ elsődleges feldolgozása mintegy 6-7%-ot, és a látás 25-30%-ot. Ez ugye nagyjából 42-50% között mozog. 50%? Kérném a következő lépést, igen. És akkor hol fog elférni a feldolgozás, a tárolás és a felidézés, amik csak ugyan bonyolult és munkaigényes folyamatok lennének? Vagy lehetséges, hogy az információ feldolgozási paradigma sántít egy kicsit? Elképzelhető, hogy a percepció nem egyszerű adatfeldolgozás? Akkor hogyan jellemezhető? Egy másik igen érdekes metafora szerint a percepció olyasmi, mint az időjárás jelzés. Ennek egy vicces illusztrációja tulajdonképpen az időjárás jelző kő, ami az Egyesült Államokból érkezett tréfa. Ezt a műszert, ami valóban egy aktuális kőből áll, pilóták számára dolgozták ki. A pilótának felszállás előtt nincs is más dolga, mint hogy rápillantson a műszerre, és hogyha ez a műszer ugye nedves, akkor esik az eső, ha száraz, akkor viszont száraz időről van szó, hogyha árnyékot lát a földön, akkor napos időre számíthat, hogyha a kő teteje fehér, akkor nyilvánvalóan hóesésről van szó, hogyha nem is látszik a kő, akkor ködös, ha billeg, szeles idő lesz, ha fölle ugrál, akkor földrengésre lehet számítani, és egy biztos, hogyha a kő eltűnt, akkor tornádó közeledik, és nem érdemes felszállni a repülővel. Na most, ez a metafora szintén nagyon szép, és van is benne valami igazság. Hiszen a percepció valami ilyesmit csinál, hiszen a percepció tulajdonképpen a világ fizikai dimenziói közül kiválogatja azokat, amelyek fontosak adott esetben számunkra. Ezen dimenziókon belül mérje a különböző paraméterek változásait, és a paraméterek változásából következtet a külvilág állapotára. Tehát valóban az időjárás jelző kőhöz hasonlóan is működik. Van azonban ebben a metaforában is egy kis picsaklás, hiszen jó esetben a pilóta sokkal nagyobb hasznát venni egy időjárás előrejelző kőnek. Sokkal jobban tudna előrelátóan cselekedni felszállás előtt. Az időjárás jelző kővel nyilván ez a probléma, hogy nem tud előrejelezni, azért nem tud előrejelezni, mert ehhez túl egyszerű. Az előrejelzéshez nyilván több mindenre szükség van, mint egy darab kőre. Szükség van arra, hogy előzetes tudással, ismeretekkel rendelkezzünk. Arra is szükség van, hogy bonyolult mintafelismerő képesség álljon rendelkezésre, hogy értelmezni tudjunk dolgokat, és hogy dönteni tudjunk. Ez fogja biztosítani a valódi előrejelzést. Lehetséges, hogy a percepció is ilyen? Miért is érdekes számunkra az előrejelzés aspektusa? Hát például nyilván világos, hogyha egy olyan időjárás jelentéssel van dolgunk, amelyik valóban előrejelez, és azt mondja, hogy este esni fog az eső, akkor magunkkal visszük az esernyőt, vagy módunkban áll eldönteni, hogy nem visszük magunkkal az esernyőt. Tehát jobban tudunk alkalmazkodni a környezet változásaihoz. Ugyanígy van ez az érzékeléssel is. Tulajdonképpen nyelvünk is kifejezi ezt az aspektust. Hiszen sokszor mondjuk azt, hogy előrelátóak vagyunk. Érdekes módon, és ez az előbbi szavazás eredményére is egy kicsit visszavetít, soha nem mondjuk azt, hogy előre szaglóak, előre hallóak, vagy tapintóak lennénk. Tehát úgy tűnik, hogy az érzékleti modalitások közül a látás az, amelyik leginkább alkalmas erre a típusú előrejelzésre. De miért is kell egy élőlénynek előrejeleznie, mire jó az? Hát gondoljunk bele, egy paradicsomnak, amit épp kéznél van nekem, nyilván nem sok hasznot hajt az előrejelzés vagy a látás, hiszen ha én ezt megpróbálom megenni, úgy csinálok, mintha beleharapnék, akkor a paradicsom nem tud elszaladni. Egyszerűen nem rendelkezik az önálló mozgás képességével, úgyhogy nincs is értelme annak, hogy lásson. A látás, az érzékelés képessége nagyon szorosan összefonódik az önálló mozgásra való képességgel. Természetesen a növényvilágban is van szerepe a fénynek, elsősorban a napfénynek. Vannak olyan növények, amelyek képesek a nap felé való fordulásra, a heliotropizmusra, ilyen például a napraforgó, bár azt hadd tegyem hozzá, hogy nem szigorúan a nap felé fordulnak a virágok, hanem inkább kelet felé állandóan. Ne gondoljuk azonban, hogy amikor hetekig magára hagyott könnyező pálmánk léggyökerei elindulnak kifelé az erkély ajtón, akkor ott valódi érzékenységről lenne szó. Ez megtévesztő. A látás, az érzékelés a mozgással van nagyon szorosan összefonódva. Látószervek akkor alakultak ki először az evolúció során, amikor az őslevesben először jöttek létre nagyobb acska, úgynevezett makroszkopikus élőlények, amelyek már önálló mozgásra voltak képesek. Ekkor hirtelen, és ez valóban hirtelen történt, nem nagyon fokozatosan, számtalan különböző látószervet, látórendszert barkácsolt az evolúció. Akadnak olyan lények, mint például a szépséges ősi lábas fejű, a Nautilus vagy csigaházas polip, ma is élő változata, amelynek a szeménél tulajdonképpen egyszerűbbet el sem lehet képzelni. Ez a szem nem más, mint egy kis üreg, egy bemélyedés az állat testében, benne tengervíz úszkál, nincs is szemlencse. Bár volt ideje a Nautilusnak, volt mintegy 500 millió éve arra, hogy ezt a nagyon-nagyon kezdetleges szemet egy kicsit tökéletesítse, ez nem történt meg, úgyhogy a mai élő változatnak is egy olyan kép áll csak rendelkezésére, aminek nagyon-nagyon alacsony a kontrasztja, hihetetlenül halvány kép vetül a Nautilus retinájára, és ennek a képnek a téri felbontó képessége is gyenge. Ennek ellenére a Nautilus remekül tudja használni a látását ezzel a borzasztóan kezdetleges kis üregszerű szemmel. A kivetített kísérlet is ezt illusztrálja. Ebben a kísérletben a Nautilust egy akváriumban helyezték el. Ez egy viszonylag kis akvárium az adott példában, és körülötte egy nagy forgó csíkos henger helyezkedik el. Amint ez a henger elkezd forogni, a Nautilus az akváriumban, hogyha van helye, akkor szintén körbe-körbe kezd úszkálni, illetve ha nincs elég helye, akkor egyszerűen csak forog. Nagyszerű koordinációs képességgel rendelkezik egyébként, a héjából ki tudja préselni a vizet és a levegőt, és ezzel stabilizálni tudja magát az állandóan mozgásban lévő tengervízben. Mire szolgál ez a forgóreflex? Hát el tudjuk képzelni, hogy a Nautilusnak mondjuk vannak kedvenc helyei egy korallzátony előtt, és szeretne ott maradni, mert ott például bőségesen talál táplálékot. A korallzátonyt nyilván nem fogja arrébb vinni a tengeráramlat, a Nautiluszt viszont időnként arrébb taszítja. Ilyenkor megváltozik a vizuális inger, ami a retinára vetül, és ennek az ingernek a hatására, mint egy reflexszerűen a Nautilus elkezd visszafelé úszni, hogy megtalálja megint kedvenc helyét. Ebben a példában azt láttuk, hogy a látás, akár milyen kezdetleges is, képes arra, hogy a testhelyzetet stabilizálja az élőlény, aki képes önállóan mozogni. A tengeri herkentyüket kedvelők egyik kedvenc eledele, a közönséges fésű kagyló a következő példánk. Ez a finom kagyló önmaga csak planktonokkal táplálkozik, és ehhez nem kell túl sokat szaladgálnia, kiszűri őket magának a tengervízből. Azonban vannak olyan illetéktelen behatolni akaró ellenségei, akik időnként megjelennek a látóterében. Na most a Nautilus ilyenkor remekül tudja hasznosítani ezeket a gyönyörű kis kék szemeket, amik két sorban helyezkednek el a kagylóhéj alatt közvetlenül. Ezekből egyébként 60-100 darab is van egy-egy állatnak, és amikor a támadó megjelenik, annak a mozgási sebessége alapján meg tudja állapítani, hogy vajon igazi veszélyről van-e szó vagy sem, és hogyha igen, akkor gyorsan becsukja a kagylóhéjakat. Ebben az a különösen érdekes, hogy itt nem kell hozzáérni a Nautilushoz, illetve a támadónak, potenciális támadónak az árnyéka sem kell, hogy vetüljön az állatra, hanem egyszerűen a két sorban elhelyezkedő látószervek segítségével ő a távolban mozgó potenciális ellenség mozgási sebességéből tudja megállapítani, hogy veszélyről van szó vagy sem. Itt tehát azt láthatjuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű idegrendszerrel rendelkező állat is már arra tudja használni a látórendszerét, hogy védekezzen. Ez egy fontos látási funkció. Az igazi evolúciós nyomás azonban az egyre jobb szemek, egyre jobb téri felbontó képesség, egyre jobb látás, és ezzel együtt az egyre koordináltabb mozgás irányába azonban a táplálékszerzés zsákmányszerző vagy ragadozó formája volt. A táplálékszer... Itt nem, itt pont nem egy ragadozót látunk egyelőre, de ez a példa is nagyon jól illusztrálja, hogy a táplálékszerzés módja összefüggésben áll a látórendszerrel, annak a struktúrájával. Hogy igazolja a nyuszi ezt? Hát úgy, hogy a nyuszinak a szemei két oldalt, a feje két oldalán helyezkednek el, ezzel hihetetlenül nagy panorámikus látóteret biztosítva számára, a nyúl látóter egyébként hátul tulajdonképpen össze is ér. Ez borzasztó hasznos az állat számára, hogyha menekülésre fogja a dolgot. Ezzel szemben a támadó vagy a ragadozó szemei, ebben a példában a róka szemei, figyeljük meg, hogy milyen közel ülnek egymáshoz. És hogyha most az elefánt szemeire pillantunk, nem feltétlenül bele, akkor már a szemek helyzetéből is meg lehet mondani, ha nem tudjuk véletlenül, hogy mivel táplálkozik ez az állat. A ragadozók között a macskaféléknek van a legjobb háromdimenziós térlátásuk, vagyis sztereolátásuk, ami nagyban hozzájárul vadásztudományukhoz. Ennek a képességnek azonban megvan az ára. A macskaféléknek ugyanis csak úgy, mint nekünk, elől közelülő szemeik vannak. A két szem látótere nagyjából egészében átfed egy egész picike eltéréssel a látóterek szélein. Na most ez a beszűkült látótér arra kényszerít minket is, és a többi ragadozót, hogy folyamatos szem- és fejmozgásokkal biztosítjuk azt, hogy az oldalt és hátul történő eseményeket is követni tudjuk. Ez egy igen nagy ár, de úgy tűnik, hogy megérte. Mert a háromdimenziós térlátás segítségével a ragadozók távolságbecslése nagyon pontos, nagyon pontosan tudnak lecsapni a zsákmányra. De nem is ez az egyetlen előnye a sztereolátásnak, illetve a két szemmel való úgynevezett binokuláris látásnak, hanem igazából az evolúciós barkácsolás során az egymáshoz közel került szemek révén létrejövő sztereolátás azt biztosítja, hogy az időközben kialakult rejtőszíneket, a kamuflás tulajdonképpen egy támadó könnyedén fel tudja fedni. Mivel a háromdimenziós forma ellen már nincsen semmiféle kamuflás, ezért ez egy igen eredményes módszer. És a zsákmánynak, mint azt az előbb is illusztráltuk, inkább két oldalt elhelyezkedő szemek segítenek a menekülésben. Na most az eddig felsorolt kiragadott példák révén talán sikerült megragadni a legfontosabb látás által közvetített funkciókat. És itt szeretném kérni a következő ábrát. Ugye azt láttuk, hogy mozgás nélkül nincs látás. A testhelyzet stabilizálása, a menekülés, a zsákmányszerzés funkciói talán a legfontosabbak, de persze szerepe van a látásnak az egyszerűbb élelemszerzés, navigáció és a párválasztás esetén is. Az emberi látás nem feltétlenül múlja felül a fenti példákat egyes jellemzőit tekintve, de talán a legfokozottabb alkalmazkodó képességet, tanulási képességet mutatja. A következő ábrán azt fogjuk majd látni, hogy az újszülött látórendszere mennyire éretlen. Az illusztráció azt fogja számunkra megmutatni, hogy egy újszülött, egy néhány hónapos baba és egy felnőtt tulajdonképpen a szemek kezdeti éretlensége miatt mennyi információval rendelkezik a külvilágról, hogy tulajdonképpen milyen kontrasztú képet is lát a baba születéskor, hát ez nem nagyon sok, egy hónapos korban, két hónapos korban, három hónapos korban, hat hónapos korban, és ugye ez az, amit a felnőtt lát ugyanabból a jelenetből. Itt a kontrasztérzékenység és a téri felbontó képesség változik a legtöbbet, méghozzá az első két életév során. És ezt egy szigorúan ütemezett érési mechanizmus szabályozza tulajdonképpen. Az emberi látás alkalmazkodó képességét az érésen kívül a tanulás és a tudás is fokozza nagy mértékben. De mit is tanul az ember, amikor látni tanul? Jobban, illetve másként látni, vagy jobban, illetve másként cselekedni? Sokféle példát lehet persze felhozni az emberi látás tanuló képességére. A következő példában azt fogjuk demonstrálni, hogy van olyan tanulás, ami egyetlen pillanat alatt bekövetkezhet. Nézzük csak, mi van ezen a képen. Edith, mit lát?
Hát nem is tudom, talán foltokat, tintapacnikra hasonlítanak leginkább.
Igen. Az emberek többsége, amikor először pillant rá erre a képre, nagyjából ugyanezt mondja, foltok, tintapacák, térkép esetleg, minden esetre zagyvaság. Amikor azonban rövid időre megpillantják a következő rajzot, majd megint a foltokat, akkor elvileg nagy változás áll be az érzékelésben. A mosolyokból látom, hogy ez a változás be is áll. Ilyenkor a segítő inger után, a rajz után hirtelen összerendeződik az érzékelés, hirtelen értelmet nyer, mindenki megpillantja a szakállas ember képét természetesen. Nagyon megkapó ez a jelenség. Nagyon megkapó ez a jelenség, hiszen a korábban értelmetlen zagyvaság itt hirtelen átrendeződik. Ugyanaz a kép, melynek fizikai paraméterei egyáltalán nem változtak, egész másként tűnik fel a szemünkben. Ez a változás amúgy örök időkre szól, tehát aki egyszer megpillantotta ezen az ábrán a szakállas embert, az soha többé nem fogja ezt elfelejteni. Gondoljunk csak vissza itt egy pillanatra az információ feldolgozási paradigmára, és ezt az illusztrációt még vegyük le egyelőre, mert még nem tartunk ott. Az információ feldolgozási paradigma ugye azt mondja, hogy a látás alulról felfelé történik. Szigorúan inger meghatározott. Hogyan képzelhető el ez az előző élmény, amit önök is átéltek, amikor hirtelen átrendeződött a percepciójuk értelmetlen foltokból értelmes arcá, egy szigorúan soros alulról felfelé történő feldolgozással. Itt igazából azt mondhatjuk, hogy az ember nem máshogy lát, mint hogy folyamatosan hipotéziseket gyárt, úgyis szokták mondani, hogy tárgyhipotéziseket, és ezek révén érzékel. Ezek a tárgyhipotézisek igazából megformálják az adatokat, amik jönnek befelé, átalakítják a foltokat is, melyek szemünk elé kerülnek. Ráadásul ez a mágia tudatunk közbeavatkozása nélkül történik, nem tudjuk nem látni az arcot, hogyha egyszer megpillantottuk, de nem tudjuk akarni látni akkor sem, amikor még nem láttuk. Na most ezen a ponton ne lepődjünk meg, hogyha a mellettünk ülő 6 éves érdeklődő gyermekünk esetleg elveszti a fonalat, és kérdezgeti, hogy miféle arcról van szó, én nem látok semmit. Úgy tűnik, hogy ennek a rajzos segítő ingernek igazából nincsen semmiféle szerepe a 6-7 éves gyerekek percepciójában. Ők nem tudják felhasználni a rajzos portré által kínált információt. Ezt Kovács Gyula és Zimmer Márta kollégákkal a BME kognitív tudományi tanszékén szemmozgás vizsgálatokkal is megerősítettük. A szemmozgás vizsgálatokban azt néztük, hogy egy felnőtt, aki először pillant a foltokra, merre vezeti a tekintetét, hogyan pásztázza a képet. A sárga pötty tulajdonképpen a szemek mozgását ábrázolja itt. Úgy tűnik, hogy viszonylag random módon történik ez a pásztázás. Nincsenek kiemelt részei a képnek, és itt kirajzolódik az összes szemmozgás, amit egy felnőtt produkált a segítő inger bemutatása előtt. A következő ábrán pedig azt látjuk, hogy miféle szemmozgások jönnek létre. Következő ábrán azt látjuk, hogy miféle szemmozgások jönnek létre a segítő inger bemutatása után. Itt látható, hogy a szemmozgások tere leszűkült. A felnőtt már elsősorban az arcra koncentrál, egy-két apró részletet még a váll környékén is szemrevételezett. Ez egy nagy átalakulás, tulajdonképpen tükrözi azt, amiről verbálisan be is számolnak ilyenkor az emberek. És a harmadik ábrám, a gyerek szemmozgásait látjuk. Méghozzá nem a segítő inger előtt, hanem utána. Feltűnő, hogy ezek a szemmozgások tulajdonképpen ugyanolyan random módon történnek, mint a segítő inger bemutatása előtt is történtek. A gyerek tehát nem csak azt mondja, hogy nem látja az arcot, de valóban nem látja, szemeivel nem észrevételezte azt, hogy mi van előtte. Ezt a vizsgálatot természetesen sok emberen elvégeztük azután, és a számos kísérleti személy szemmozgás adatait alapul véve létrehoztunk egy úgynevezett figyelmi térképet, ami a következő ábrán látható. Itt a sok-sok szemmozgás adatot alapul véve kiszámítottuk, hogy az emberek mennyi időt töltenek a kép egyes részein. Tehát az összes ember melyik részét preferálja a foltokból álló képnek. Azok a helyek, ahol sok időt töltenek a vizsgálati személyek, fehérrel vannak ábrázolva, tehát ott ki van világosítva a kép. Látható, hogy mielőtt a segítő ingert bemutattuk, a képnek tulajdonképpen jelentéktelen részein töltenek több időt. A segítő inger bemutatása után a felnőtt elsősorban az arcra koncentrál, és a gyermekek, hiába mutattuk meg nekik a rajzot, ugyanolyan össze-vissza nézelődnek a képen, ugyanolyan össze-vissza pásztázzák azt. A gyerek és a felnőtt látása közötti alapvető különbség igazából egy hosszú érési és tanulási folyamatnak köszönhető, amely akár több mint egy évtizedet is igénybe vehet. A tanulás egyik lényeges eleme a fizikai világ jellemző statisztikáinak felmérése. Sokkal hatékonyabbá teszi ugyanis az észlelést, hogyha emlékszik a korábbi konstellációkra, hogyha bizonytalan vagy kétértelmű helyzetekben használni tudja a korábbi sémákat. Ez a fajta tanulás nem tudatos, de ravasz trükkökkel könnyen felfedhető az eredménye. És ilyen trükköket nem csak a kutatók, hanem festők, szobrászok, vizuális művészek is használnak. Meglepve találtam például egy spanyolországi hegyi túra során egy érdekes szoborra, ami a következő ábrán látható. A Barcelona közelében lévő Montserrat hegyén áll ez a szobor. Az ide zarándokló emberek nem csak a bencés apátság kincseit, és a múlt pénteken egyébként a budapesti bazilikában előadást tartó Escolália fiúkórus csengő hangját hallgatják élvezettel, de erre a szoborra is bizonyos áhítattal tekintenek. Miért? Mert a szobor igen különös, tulajdonképpen mindig a szemlélő felé látszik fordítani az arcát. Számunkra ebből a képből tulajdonképpen csak annyi tűnhet fel előszörre, hogy mintha az arca olyan furcsán egy keretből emelkedne ki. De hogyha emlékszünk a korábbi képkockákra is, a szobor teste, mellkasa igazából homorúnak tűnik. Az arc azonban mintha ellenállna ennek, mintha bármilyen furcsa nézőszögből is pillantanánk rá, domború lenne. Pedig higgyék el, a saját kezemmel tapasztaltam, hogy ez az arc nem domború, ez egy üreges szobor, ez kőbe van vájva. És még akkor is igazából domborúnak tűnik, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy miről van szó. És most itt egy kis meglepetést tartogatunk. Nézzük csak, mi rejtőzik a lepel alatt. Várunk a világításra.
Világítás le.
Világítás
kérlek
le.
Kérlek szépen. Sejtelmes fényeket, és aztán leleplezzük a...
Megtörténik a nagy leleplezés. Még nem történt meg, úgyhogy a fényeket kérjük vissza le. Meglepő ez a látvány, mintha a szemünk előtt lebegne egy arc, ugyanolyan domború, mint a montserrati szobor. De lássuk, mi történik, hogyha elkezd forogni. Figyeljük meg, hogyan változik a szobor arcáról alkotott képünk. Vajon még mindig kifelé kandikál az orra? Ragaszkodunk ehhez a látványhoz, szinte akkor is, amikor már eltűnt az orra, hiszen itt nem másról van szó, mint egy maszkról, aminek az imént a belsejébe tekintettünk. Mégis az illúzió azt hiszem igen hatásos volt. Remélem, hogy mindenki remekül át tudta élni első pillantásra azt, mintha egy valódi domború arc jelent volna meg itt. Elég hátborzongató, ahogy a domborúnak tűnő arc egyszer csak átbillen homorúba, és még hagyom egy kicsit forogni, hogy tovább élvezhessék. De azért gondolkodjunk el közben ezen. Ez igazából csalás és ámítás. Szemünk teljes mértékig félrevezet minket. Jó ez nekünk? Az evolúció csúcsán álló lény, és ennyire rosszul lát. Igazából azonban nem kell olyan nagyon elkeserednünk. Ez a példa arra ad egyszerű bizonyítékot, hogy a látórendszerünk igencsak tanulékony. Az arc egy kitüntetett inger az ember számára, sokunk talán élete során talán többet pillant arcokra, mint a számítógép képernyőjére. Ezek az arcok azonban a Szent György szobortól és a mellékelt példától eltekintve általában kifelé kandikáló orral rendelkeznek. Hogyha arc, akkor domború. Ezt tanulta meg a látórendszerünk, és ragaszkodik ehhez a hipotézishez, még akkor is, hogyha a múlt béli statisztikák felhasználása során egy kicsit meg kell csalni a valóságot. Tartogathat azonban még meglepetéseket ez a homorú arcillúzió számunkra. Edith, segítene nekünk ebben egy újabb?
Nagyon szívesen, de még szívesebben átadom a kísérleti alany szerepét egy önkéntesnek, hogy bizton tudjam, hogy nem csak az én látásomat lehet becsapni. Például az ön kedves segítségének, Gerván Patriciának, aki doktori hallgató a Műszaki Egyeteme, és hozzon egyből egy önkéntest is, például az a fiatalembert maga mellett. Lássuk.
Megkérem, hogy a kísérlet ideje alatt viselje ezt a szemüveget, amelyiknek az egyik lencséje 4 dioptriás. Ez azt a célt szolgálja, hogy megfosszuk a pontos mélység észleléstől, de a durva távolságvetése megmarad. Egy kicsit kérem, forduljon a közönség felé. Köszönöm, visszafordulhat. Arra kérném, hogy a mutató ujjával nyúljon az arc orra felé, és az orr hegye előtt állítsa meg az ujját. Köszönöm szépen, kérem megint forduljon el. Visszafordulhat. Ismét ugyanaz lesz a feladat, nyúljon az arc orra hegye felé, és állítsa meg előtte az mutató ujját. Nagyon köszönöm. Ismételten megkérem, hogy forduljon a közönség felé. Köszönöm, visszafordulhat. Amíg ön elfordult, egy légy szállt az arc homlokára. Egy gyors mozdulattal kérem, pöccintse le onnan. Nagyszerű, ez remekül sikerült. Kérem, forduljon el. És az utolsó feladathoz forduljon vissza. és megint pöccintse el azt a szemtelen legyet onnan. Köszönöm szépen a részvételt, visszakérhetem a szemüveget. Köszönjük szépen.
Nagyon köszönöm a közreműködést, bár meg kell mondjam, hogy egy kicsit zavarba ejtő, amit a vizsgálati személyünk produkált, hiszen korábban ugye itt látta a szoborórát, és utána habozás nélkül belenyúlt a maszkba. Hogy lehet ez? Lehet, hogy néha füllent a vizsgálati személy? Nem hiszem. Foglaljuk csak össze, hogy mit is láttunk ebben a kísérletben a következő ábrán. Ugye az első feladatban a vizsgálati személyünk egyszerűen indikálta, hogy hol is látja, hol érzékeli a szobor orrát. Szép lassan oda nyúlt, ahol a látvány szemére lokalizálható volt. A második lépésben a homorú oldalról nyúlt, ugye, a maszknak a homorú oldalánál állt, és szemben nézve megpróbálta jelezni számunkra, hogy hol van az orra. Na most ez az orr ugye elég messze van attól, mint a valódi orr. Ennek a vizsgálatnak a segítségével meg is tudjuk becsülni, hogy igazából mekkora illúzióról van itt szó. Az illúzió mértéke, mint egy 20 cm, egy valódi méretű illusztráció esetén, mely kísérletet egyébként Richard Gregory angol és Melvin Goodale kanadai kutatók egy kicsit objektívebb módszerekkel végre is hajtottak. A mi esetünkben ez az illúzió azért még 40 cm is megvan talán. A következő lépésben a legyet kellett lehesinteni a szobor homlokáról a mi esetünkben. Ez könnyű volt. De mi történt, amikor a másik oldalról, a homorú oldalról kellett a legyet elhesegetni? Hát bizony az történt, hogy a vizsgálati személyünk belenyúlt mélyen ebbe a maszkba, és nem tévedett. Ebben az esetben az illúzió mértéke 0 cm volt. Hogy lehet ez? Nem ellentmondás valahol? Hol ezt látjuk? Hol azt látjuk? Hogy lehet ezt egyáltalán értelmezni? Melyik az igaz? Biztosíthatom önöket, hogy vizsgálati személyünk tisztességes volt, és egyáltalán nem füllentett. Ezzel szemben két látórendszer is van a fejében, és nem csak az övében, hanem mindegyikünkében. Ez a két látórendszer különbözik egymástól, és egymástól viszonylag függetlenül, és másként dolgozzák fel a szemektől kapott információt. A következő ábrán meg tudjuk tekinteni, hogy mi is történik azzal, ami a szemünkbe jut. Megjelenik előttünk egy kép, mondjuk a ceruza képe. A ceruza képe a szem hátuljára, a retinára vetül, kicsinyített, fordított állásban, és innen a látópályán, a látó idegen keresztül egy agykéreg alatti magocskán rövid ideig pihenve és átkapcsolódva a látópálya bevezet az úgynevezett nyakszirti lebenybe, ami a fejünk hátulján van, a fejleg hátsó pólusa ez. A nyakszirti lebenyben van ez a kéken villogó terület, amit elsődleges látókéregnek hívunk. Az elsődleges látókéreg funkciója egyfajta elsődleges adatfeldolgozás. Ez az adatfeldolgozás kódolja, kérném a következő lépést, a mélység, a mozgás, a szín és a forma információját. Az elsődlegesen kódolt, tulajdonképpen apró mozaikjára bontott látvány innen a nyakszirti lebenyből egyrészt a fali lebeny felé veszi az irányt, és ezt a pályát, ami sok-sok anatómiai struktúrát foglal magában, legalább 15-20 különböző látással foglalkozó agyterületeket, melyeknek a funkciói mind-mind apró részletekben elkülönülnek, ezt a pályát az akciórendszer névvel illetjük manapság. Egy másik pálya innen a nyakszirti lebenyből elindul a halánték lebeny felé. A pálya neve percepció. És hát a tanult sémák közvetítéséhez bizony nagyon sok köze van. Na most ez a bizonyos akciórendszer, és szeretném visszakérni őt is néhány pillanatra, a funkciója igazából az, hogy segítsen minket a térben való mozgásban, abban, hogy ne menjünk neki a dolgoknak, hogy föl tudjunk venni tárgyakat az asztalról, adott esetben eredményesen el tudjunk mosogatni, és mindezt a szemünkkel irányítva tudjuk megtenni. A légyhessentéshez kifejezetten erre a pályára van szükség. Mint látjuk, ez a pálya, az akció pálya a fali lebenyben anatómiailag remekül elkülönül a másiktól. Tehát igazából, hogy két független ítéletet tudunk létrehozni, ez nem is olyan nagyon meglepő, hogyha pusztán a fizikai távolságokat vesszük figyelembe. Az akciórendszer nem hagyja magát becsapni holmi trükkökkel. És ez tulajdonképpen logikus, hiszen ahhoz, hogy eredményesen tudjunk mozogni a térben, kifejezetten pontos távolságbecsülésre van szükségünk. Azonban, hogyha ez a rendszer sérül, és ez néha előfordul agysérülés, agyvérzés következtében, akkor neki fogunk menni a lámpaoszlopnak, illetve nagyobb kiterjedésű sérülések esetén el fogunk tévedni folyamatosan. Ezzel szemben a percepciórendszer inkább főként emberre jellemző tudástáról, és a tárgyak maradandó tulajdonságainak felismerése, emlékezeti tárolása, a nyelvvel, az emberi kommunikáció aspektusaival való összekötés jellemzi. A tárgyak, dolgok, élőlények, emberek felismerése, megnevezése ennek a rendszernek köszönhető. És ha működése sérül, akkor előfordulhat, hogy nem ismerjük meg legjobb barátainkat, persze a lámpaoszlopnak ebben az esetben nem fogunk neki menni. Fontos tulajdonsága ennek a rendszernek, hogy nem csak a nyakszirti lebenyből, a halánték lebenybe halad az információ, hanem visszafelé is. Ez a visszafelé haladó áramlás közvetíti tulajdonképpen a tudásnak, az előzetes ismereteknek, a tapasztalatnak a hatását a percepcióra. Ez a két rendszer egymástól viszonylag függetlenül, párhuzamosan, néha kooperálva működik, mint mondtam. Az akciórendszer működésének ritkán vagyunk tudatában, ellenben a percepciónak nevezett rendszer az, ami az általunk átélt élményt, a szubjektív észleletet, látást jelenti. Az emberi látás nem csak a testhelyzet finom szabályozását, a védekezés, menekülés, táplálékszerzés, párválasztás ősi funkcióit szolgálja ki, hanem a világ megismerésének egyik igen hatékony módját is adja. A percepció rendszer felelős a homorú arc illúzióért, itt most már elárulhatjuk, mivel ez a rendszer tárolja az arcokra vonatkozó hosszú távú ismereteket. Tehát amikor vizsgálati személyünk a homorú arc orrát az illuzorikus távolságba tette, akkor ezt a rendszert használta. Ebben az esetben úgy tűnik, elég sok ész kell a látáshoz. Még akkor is, ha hűtlenül adja vissza a valóságot. És ha most egy pillanatra visszagondolunk a korábban tárgyalt élőlények látására, gondolj csak végig, melyiknek van annyi esze, hogy ezt az illúziót egyáltalán lássa? Valószínűleg csak az embernek. És itt sem mindegy, hogy mennyi idős az egyed. A felnőtt ember már azt látja, amit elvár, amit tanult. Azonban egy 4-5 éves gyerek egyáltalán nem biztos, hogy érzékelni fogja ezt az illúziót. Amikor egy 4-5 éves gyerek rápillant a homorú arcra, nagyon könnyen lehet, hogy ő úgy fogja látni, ahogy az van, tehát egy kicsit jobban, mint mi. Ez azért van, mert az ő perceptuális rendszere még sokkal éretlenebb, mint a felnőtté. És a visszafelé haladó pálya, ami a tudást közvetíti, különösen éretlen ebben az életkorban. És itt visszatérnék a címben feltett kérdéshez. Mennyi ész kell a látáshoz? És a válasz attól függ. Attól függ, hogy milyen fajról és mennyi idős egyedről van szó. Köszönöm szépen a figyelmet!